Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntjük nagy szeretettel hallgatóinkat. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy Romsics Ignác történész egyetemi tanárral, professzorral beszélgethetünk itt a Rézmozsár éttermében. Néhány perc múlva pedig Kiskunhalason, a Tormány János Múzeumban kettős könyvbemutatóra kerül sor. Köszöntöm!
Jó napot kívánok! Igen, a két könyv közül az egyik az egy önéletrajzi jellegű visszaemlékezés, aminek az a címe, hogy 70 év, és az alcíme Ego törtem 1951-től 2021-ig, amikor 70 éves lettem. Ebben arról van szó, hogy egy Kalocsa melletti kis falusi parasztgyerekből hogyan lesz történész egyetemi tanár, az akadémia tagja. A második, az pedig ez egy szakmunka, noha ezt is igyekeztem adatokkal alátámasztani, és ehhez is kutattam levéltárba, meg könyvtárakba, de a másik az kifejezetten egy történeti szakmunka, az 1947-es békeszerződésről szól, amely minimális változtatással megismételte az 1920-as trianoni békeszerződést, és ezért a könyvnek az a címe, hogy Trianon másodszor. A kiskunhalasi barátom Szakál Aurél arra kért, hogy mind a kettőről legyen szó, úgyhogy aztán hát az előadás első felében az egyikről, a második felében a másikról lesz szó, és a közönség kérdéseitől függően megyünk vagy ebbe, vagy a másik irányba.
Hát pont az vetődött fel bennem kérdésként, hogy két ekkora lélegzetű műre hogy fog kerülni sor egy előadás keretében, de hát tanár úr egészen biztos, hogy már gyakorlottabb, hogy hogyan lehet a közönséghez igazodni. Engem személy szerint az Ego történelem jobban érdekel, mert hogy az emberek élettörténete mindig az egyik legizgalmasabb dolog a világon, és miért döntött úgy, hogy ezt a két kötetes művet, kvázi egy önéletrajzi jellegű művet megírja?
Hát az egyik, valószínűleg az egyik fontos ok az volt, hogy magammal is tisztába akartam jönni, tehát én is belenéztem a tükörbe, milyen jó, milyen rossz döntéseim, vagy milyen vitatható döntéseim voltak. De ami talán fontosabb volt, tényleg azt akartam megmutatni, hogy egy vidéki, falusi parasztgyerekből hogyan lesz értelmiségi első lépésként, azután a második lépésként hogyan lesz történész, mit kellett ehhez csinálni. Tehát többféle motívum volt. Valószínűleg az is kísértett, hogy meg akartam mutatni, meg akartam mondani. A pályámnak az utolsó két évtizedébe elég sok támadás is ért, jobbról is, balról is, időnként jobbról, időnként balról. És akkor én ezekre nem nagyon reagáltam, mégpedig azért, mert azt gondoltam, hogy én megírtam valamit, ha erről ezt gondolja X, másikról Y, az az ő dolga. De azért az igazságtalan kritikák, azok bántottak. Ha valaki jogosan mutatott rá arra, hogy ezt vagy azt másként gondolja, ez minden kritikusnak a joga. De olyanokat is mondtak és írtak rólam, amelyek alaptalanok voltak. És most így el akartam mondani egy szuszra ebbe az életrajzba azt is, hogy én mit gondolok ezekről az emberekről.
Ez nagyon tetszik nekem, amikor van egy veszekedés, akkor mindig érdemes várni egy kicsit, igen, hogy az ember kívül tudjon emelkedni, igen, akár az idő, távolság, igen, folytán, és visszatekintve sokkal bölcsebben tud válaszolni, akár önmaga is, mondjuk igazságtalanságokra.
Ez pontosan így van. Én annak idején nem nagyon reagáltam ezekre, de eltettem a kritikákat, a véleményeket, az írásokat. Most ezeket elővettem, és ezeket, hát ez bizonyos szelekció alapján, ezeket ismertettem. Most a kérdés, hogyha nem lett volna Covid, akkor is elkészültek volna ezek a könyvek, mert volt egy olyan év, amikor minden be volt zárva, tehát tanítani nem lehetett, vagy csak online. Az akadémia is sem működött, a könyvtárak sem működtek, még az uszodák sem működtek többnyire, tehát be voltam zárva, és akkor fölmentem a padlásra, előkerestem olyan régi dolgokat, amiket már én is elfelejtettem, amiket rendesen, akkurátosan félretettem, csak elfelejtkeztem róluk. Ezeket lehoztam, rendeztem leveleket, naplókat, följegyzéseket, és akkor jó el voltam egy éven keresztül ezzel a munkával, nem kellett sehova járni utána, mert minden nagyjából meg volt a padláson. Úgyhogy ilyen szempontból lehet mondani, hogy a Covid is az egyik oka volt ennek annak, hogy ez a könyv elkészült.
Ez is mutatja, hogy minden rosszban van jó is.
Igen.
Mert hogy azért ki tudja, lett-e volna erre ideje. Többször járt ön már Kiskunhalason, és hát azt gondolom, hogy sok szálon kötődik Kiskunhalashoz. Ugye egy munkát segített, lektorált, nem született volna meg, hogyha nincs az ön munkája. Tehát nagyon-nagyon büszkék vagyunk rá, hiszen azért félig meddig földi homokmégy, ha jól emlékszem.
Igen, de hadd mondjam azt, hogy nem csak, hogy itt lektoráltam munkákat, hanem szerkesztettem egy olyan könyvet, amely kifejezetten egy kiskunhalasi tanyás gazdáról szól, Csonka Mihályról, akit én személyesen nem ismertem, de ő is egy grafomán ember volt, és nagyon sok mindent öregkorában leírt. A gyerekkorát, a küzdelmeit, néprajzi megfigyeléseket, amelyek két helyen voltak, a Budapesti Néprajzi Múzeum etnológiai adattárába, és itt a Kiskunhalasi Múzeumban. Úgyhogy akkor évekkel, 2007-ben jelent meg a könyv, tehát ez azt jelenti, hogy 2005-2006 körül sokat jártam ide, amikor Szakála úrért akkor ismertem meg, aki sokat segített ebbe. De hozzáteszem, hogy azt, hogy volt egy Csonka Mihály Kiskunhalason, egy ilyen íróparasztember, azt én nagyon régóta tudtam, mert a pályámat Kecskeméten kezdtem segédlevéltárosként a 70-es évek közepén. És akkor ugye Kiskunhalason is volt egy városi levéltár, tehát ide is időnként átjártam, múzeumban is átjártam, tehát én akkor realizáltam azt, hogy a Kiskunhalasi Múzeum nagyon gazdag, ilyen paraszti visszaemlékezéseknek és írásoknak az őrzésében, nagyon sok ilyen írást őriz, és ezek közül az egyik legérdekesebb a Csonka Mihályé volt, amit megcsináltam, de van talomban még egy másik kiskunhalasi paraszt család, aminek szintén nagyon érdekes dokumentációja van, és azt még, ha lesz időm, akkor még lehet, hogy meg sem, ez a Gétó család volt. Mert azért érdekes, hogy nem naplót vezetett, hanem egy pénzügyi számadáskönyvet 2-3 éven keresztül, hiszen pontosan azt, hogy mire mit költött. Ha bejött a piacra, vagy a vásárra, és evett egy sóskiflit, és ivott egy pohár sört, akkor azt fölvegyezte, hogy az mennyibe kerül. Ha a kislányoknak vett egy gyógyszert, azt is fölvegyezte. Doboz gyufát is beleírt ebbe a számadáskönyvbe, tehát ebből pontosan rekonstruálható lenne az, hogy egy ilyen vagyonosabb, tehát birtokos paraszt család milyen viszonyban állt a külvilága, mennyire volt önellátó, és milyen mértékben nem. Úgyhogy lehet, hogy még egy ilyet fogok csinálni, de hát ugye 70 fölött az embernek már nagyon óvatosan kell terveznie, úgyhogy én se tervezek messzire.
Hát az idő szorít bennünket, számtalan kérdés van még bennem, de talán az egyik, ami nekem nagyon tetszett, olvastam erről, hogy az a véleménye, hogy egy tudósnak, ugye a Magyar Tudományos Akadémia tagja, felelőssége nyilatkozni. Nagyon sokszor fájdalom számomra, hogy a tudósok világa egy picit zárt a hétköznapi emberek világa felé, holott annyiszor tévedünk akár a közéletben. Én nagyon-nagyon örültem ennek a mondásnak, hogy igenis felelősség egy történésznek nem csak a kutatás, hanem bizonyos akár közéleti kérdésekben véleményt nyilvánítani.
Igen, én ezt így gondolom, nem minden pályatársam gondolja így, de én így gondolom, nem akarom ezt túlzásba vinni, tehát nem adok naponta nyilatkozatokat. De hogyha a szakmámat érintő kérdésekről van szó, egy Horthy Miklós megítéléséről, Bethlen megítéléséről, vagy akár Kádárról, akkor ott elmondom, amit a szakmai tudásom alapján én erről gondolok, de hát befolyásolni az emlékezetpolitikát, az nagyon nehéz, az mindig a kormányok vagy a politika az, ami azt csinálja. Ez megfelelhet a történészek véleményének, vagy attól eltérhet. Ez már nem a tudósnak a felelősség. A tudós felelősség az, hogy szakmunkákat csináljon, és hogyha kérdezik a véleményét, vagy akár kérés nélkül is, akkor azt elmondja. Hogy mi lesz vele, ki fogadja meg, és ki nem, ez már nem az ő felelőssége.
Tanár úr, nagyon köszönöm. Nagyon büszkék vagyunk, hogy én már több egyszer jár itt Kiskunhalason, és elengedem, mert nagyon ki fogok kapni Szakála úrjától. Köszönöm szépen. Rósics Ignác történésszel, a Magyar Tudományos Akadémia tagjával, egyetemi tanárral beszélgettünk előadása előtt. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam.